Sziasztok, dr. Mucsi Anna vagyok, ez pedig a Kedves Testem podcast, ahol minden epizódban arról beszélgetünk, hogy az egészséget nem kell túl bonyolítani, hiszen az egészség az ott van, kívül, belül, körülötted. A podcast elkészülését az Erzsébet Gondozóház Gödöllő támogatta. Ez most a légutak egészségéről szóló podcast minisorozatunknak a második epizódja, amit édesapámmal, dr. Mucsi János tüdőgyógyász belgyógyász szakorvossal közösen készítünk nektek.
Köszöntöm a hallgatókat!
Mi lesz a mai téma?
Ma arról fogunk beszélni, hogy hogyan készüljön föl egy beteg, amikor orvoshoz, főleg az én esetemben ugye tüdőgyógyászhoz jön.
Igen, ez szerintem is egy nagyon fontos téma, azt szerintem, aki már követ egy ideje Instagramon, azt tudja, hogy én Németországban dolgozom, te viszont itthon praktizálsz Magyarországon, és ugye Magyarországon van az EST, ami hol működik, hol nem, nálunk Németországban pedig nincsen ilyen internetes beteg hozzáférési rendszer, amiben én meg tudnám nézni, hogy milyen gyógyszereket szed a beteg, tehát nekem konkrétan el kell faxoltatnom a beteg gyógyszereit, amivel rengeteg időt vesztek a betegellátás során, ezért én nagyon fontosnak tartom, hogy beszéljünk arról, hogy milyen kérdésekre érdemes számítani, hogyha a beteg orvoshoz fordul, vagy most a mai epizódban tüdőgyógyászhoz fordul a beteg, és mik azok a dokumentumok, meg mik azok a papírok, amiket mindenképpen vigyünk magunkkal, és ezekkel gyorsítani tudjuk az ellátást.
Igen, nagyon fontos azt is tudni, hogy hova megy az illető, és ott mire számíthat. Hogyha az állami rendszerben a tüdőgondozóban megy, akkor ott nagyjából olyan 10, maximum 15 perc jut egy betegre, és ez alatt kell mindent meg elmondani az orvosnak kikérdezni, megvizsgálni. Én magánrendelésen, amikor először jön hozzám beteg, arra egy órát szállok. De a legfontosabb a betegnél az, hogy tudja azt, hogy miért megy oda. Az első kérdésem a beteg felé az, hogy miért jött hozzám. Mi a célja annak a látogatásnak. És ilyenkor elsősorban a beteg panaszaira vagyok kíváncsi, hogy melyek azok a panaszok, azok a problémák, amely miatt hozzám jött. Fáj a hasam, köhögök, fulladok, sok a köpetem, lázas vagyok, gyenge vagyok, fulladok, nem tudok sportolni. Tehát panaszt mondjon a beteg, ne azt mondja, hogy aszmás vagyok, ne azt mondja, hogy allergiás vagyok, vagy hogy előjött az allergiám, mert abból én nem tudom, hogy neki milyen allergiája jött elő. Tehát nagyon fontos, hogy a beteg azokat az érzéseit, azokat a problémáit mondja az orvosnak, ami őt az adott orvoshoz elvitte. Olyan is lehet, hogy a beteg panaszmentes, és azt mondja, hogy doktor úr, én jól érzem magam, csak a szokásos éves kontrollra, állapotfelmérésre jöttem. És akkor én majd ki fogom kérdezni, hogy van-e valamilyen panasza, mert kiderülhet, hogy bizony attól, hogy ő azt gondolja, hogy jól érzi magát, azért érzi csak jól magát, mert korlátozza magát, és nem sportol, nem pakol, nem cipekedik, nem megy föl a másodikra, mert azt már nem bírja, és ezért csak annyit csinál, amennyit ő tud.
És szerintem az is nagyon fontos itt kiemelni, hogy ilyenkor az orvos fel fog tenni nagyon sok kérdést. És ezekre a kérdésekre próbáljunk meg a lehető legpontosabban válaszolni. Az egyik ilyen, ami nagyon gyakran előjön, akár az én munkám során, de biztos vagyok benne, hogy a te munkád során is, amikor megkérdezem, hogy mióta vannak panaszai, és erre az a válasz szokott jönni, hogy régóta. A régóta az nem válasz erre a kérdésre, mert nekem a régóta az egy több mint 5 éve fennálló panasz, de lehet, hogy a betegnek ez egy 2 hetes panasz, vagy egy 3 hónapos panasz, és ez egyáltalán nem mindegy a betegellátás szempontjából, és a diagnosztizálás szempontjából, hogy mióta állnak fent a panaszok. Tehát az nem válasz, hogy régóta, és ha megkérdezzük, hogy mondjuk mennyire fáj valami, akkor az se válasz, hogy nagyon, hanem ezeket meg kell próbálni objektivizálni, és ezzel nagyon-nagyon sokat lehet nekünk segíteni. Szóval mielőtt elmegyünk orvoshoz, gondoljuk végig, hogy az adott panaszunk mióta áll fent.
Igen, én azt szeretem, hogy azt mondja beteg, hogy tegnap óta, 1 hete, 2 hónapja, 3 éve, több mint 10 éve, már gyerekkoromban elkezdődött, óvodáskoromban. Amikor meg azt kérdem, hogy hogy alakult ki, akkor arra vagyok kíváncsi, hogy hirtelen, egyik pillanatról a másikra, fokozatosan vagy visszatérően jelentkeznek a panaszok úgy, hogy közben átmenetileg panaszmentes állapot is fennáll.
Meg szerintem a panaszoknál, amit még nagyon gyakran kérdezünk, és fontos, hogy Van-e valami, ami enyhíti a panaszokat, és van-e valami, ami fokozza? Most nekem úgy általában szédülős betegeim vannak, és a szédülésnek a differenciál diagnosztikájában ez nekem nagyon sokat tud segíteni, hogy ő elmondja, hogy egyrészt, hogy milyen jellegű a szédülése, mi az, amikor mondjuk nyugalomban enyhül, vagy felmozdításra ez fokozódik, és ugyanez a tüdőgyógyászati betegségeknél is igaz.
Igen, asztmás beteg ugye gyakran azzal jön, hogy fullad, és akkor én megkérdezem, hogy mit tesz azért, hogy ne fulladjon, és akkor hogy szűnik meg ez a fulladás? És azt mondja, hogy hát tart 1-2 órán át, és aztán magától elmúlik. Másik azt mondja, hogy kinyitja az ablakot, és akkor a hideg levegőt lélegzi be. De a legtöbben azt mondják, hogy használom a rohamoldómat, és utána múlik el a panasz. Nagyon fontos, mikor alakult ki az is, hogy van-e valamilyen napszaki függés, vagy évszaki függés, vagy akár helytől való függés, mert itt ugye allergiás panaszokról van szó. Ha valakinek az a panasza, hogy mindig július-augusztusban köhög, fullad, vagy február-márciusban elkezd folyni az orra, akkor tudjuk, hogy vagy milyen növények virágoznak, mert azoknak a pollenjei okozhatnak olyankor panaszt. Vagy hogyha légúti fertőzések kapcsán alakul ki, akkor tudjuk, hogy a légúti fertőzés váltotta ki az asztmás rohamot. Az asztmára jellemző az is, hogy hajnalban van panasz a páciensnek, hogy hajnalban arra ébredt, hogy köhög, vagy sípol, vagy akár sportolás váltja ki, vagy nevetés váltja ki, és van, akinek egész évben vannak panaszai, akkor valószínűsítjük, hogy itt nem csak egy egyszerű pollenallergiáról van szó, hanem másról is szó van.
A Kedves Testem podcastot hallgatod, vendégem pedig dr. Mucsi János tüdőgyógyász. Ez a rész nem telhet el anélkül, hogy kiemeljem, hogy mennyire fontos, hogy vigyünk magunkkal gyógyszerlistát. És erről csináltam nemrég egy TikTok videót, amiben elmondtam, hogy ez tök fontos, és megkaptam a kommenteket, hogy de hát nézzem meg a felhőbe. Ahogy mondtam, Németországban nincs felhő, nem tudom megnézni, itthon pedig azért tudjuk, hogy ez vagy működik, vagy nem. De szerintem az nagyon-nagyon fontos a gyógyszerszedésben, hogy ez a saját testünkkel szemben egy igényesség, hogy mi tudjuk, hogy milyen gyógyszereket szedünk be, mit viszünk be a szervezetünkbe, mert vannak ezek a standard válaszok, biztos te is hallottad már, hogy nem tudom, mert mondjuk az asszony porciózza, vagy nézze meg a felhőben, vagy hát amit a házi orvos fel szokott írni, és ez saját magunkkal szemben egy igényesség, hogy tudjuk, hogy milyen gyógyszereket szedünk. És a gyógyszerlista az úgy helyes, és úgy nagyon informatív az orvos számára, hogyha egy papírlapra le van írva a gyógyszernek a neve, a gyógyszernek a dózisa, és a gyógyszernek az adagolása. Most erre mondok egy példát, ami egy nagyon általános példa. Aspirin 100 mg reggel 1. Ez az, ami számunkra informatív, és ami tényleg egy jó gyógyszerlista az olyan, hogy ránézel, és tudod, hogy nagy valószínűséggel meg tudod mondani, hogy milyen alapbetegségei vannak a betegednek. És ez nagyon sokat segít nekünk abban, hogy tudjuk, hogy mik a társbetegségek, és akkor ebből már nagyon sok dologra tudunk következtetni.
Én azt szeretem leginkább, hogyha a beteg azt is tudja, hogy milyen betegségei vannak, milyen gyógyszereket szed, és a kettőt össze is tudja kapcsolni. Tehát, hogyha azt felsorolja, hogy nekem van magas vérnyomásom, refluxbetegségem, asztmám, szénanáthám, fejfájás, ízületi panaszok, és ezekre milyen gyógyszert hogyan szedi, hogyha ez le van írva, nagyon jó, hogyha nem tudja leírni, akkor hozza magával a dobozokat, és akkor azt is át tudjuk beszélni, de ugye ez mind idő, tehát a beteg nálam a magárendelésen az általa kifizetett idővel is gazdálkodik, minél több információt kell összeszednie, hogyha szépen le van írva a betegség gyógyszer, akkor azzal ő időt nyer, és több információt kap. Én orvosként tudom, hogy milyen betegségeim vannak, milyen gyógyszereket, milyen vitaminokat szedek. Mégis van egy kicsi kis papír darabka a telefonomba belerakva, amelyben szerepelnek a telefon tokjába, amiben szerepel, hogy milyen betegségem van, milyen gyógyszereket szedek, szerepel az, hogy nincs gyógyszerallergiám, szerepelnek azoknak az embereknek a neve, telefonszáma, hogyha velem valami történik, kit kell fölhívni, és szerepelnek az én személyes adataim, nevem, édesanyám neve, hol születtem, mikor születtem, tajszámom. Mert velem is történhet bármilyen baj, elveszíthetem az eszméletemet, beüthetem a fejemet, megtalálhatnak valahol, és ez egy nagyon fontos információ annak, aki megtalál. Ha pedig olyan buta vagyok, hogy nem jut eszembe valami, hogy orvos, ha orvoshoz megyek, akkor előveszem és megmutatom.
Igen, és ez egyébként nagyon gyorsítja a betegellátást, szóval alapból az, hogy kikeresd a felhőben, vagy összevadászd, meg megpróbáld összelegúzni, az a rengeteg idő megy el, amit én személy szerint sokkal szívesebben fordítok a betegellátásra, mint arra, hogy együtt kimatekozzuk, hogy milyen gyógyszereket szed a páciens.
Egy másik továbblépési lehetőség, hogyha a beteg elhozza magával a szükséges dokumentumokat, itt egyrészt a személyes dokumentumokról beszélünk, mint személyigazolvány, tajkártya, lakcímkártya, ha külföldre megy valaki, akkor a nemzetközi tajkártya, de ide tartoznak a dokumentumok közé a korábbi orvosi leletek is, mint a labor, a röntgen, az ultrahang. Hogyha a beteg ezt készen hozza, akkor azokat sokkal gyorsabb áttekinteni, mint hogyha nekem kell az EST-ben kibogarázni, meg sajnos az EST sem működik mindig. Manapság is sajnos naponta órákra leáll az EST működése, és akkor hiába mondja azt a beteg, hogy nézzen meg a felhőbe, hiába szeretném én megnézni, nem tudom, még a receptet sem mindig tudom felküldeni a felhőbe, akkor bizony ki kell nyomtatni, és elveszítjük a felhő szolgáltatásait.
Igen, igen. Szóval ez egyrészt egy igényesség magunk felé, másrészt gyorsítjuk az ellátást, és így sokkal több idő jut arra, amit igazából mi szeretünk csinálni, és ami nem a dokumentáció, az pedig a beteg ellátása, a betegedukáció, mert ugye az orvosi munkának az is egy nagyon fontos része, hogy főleg a tüdőgyógyászati betegségeknél, hogy megtanítsuk a betegnek a gyógyszerhasználatot, hiszen ti nagyon sok inhalációs eszközt használtok, amiket mindegy kicsit másképp kell alkalmazni. Ezt én a saját bőrömön is tapasztaltam, amikor egyszer egy másik inhalációs, egy új gyógyszert írtál fel nekem, és ott ültem Németországban a szobámba, és el kellett olvasnom a használati útmutatót, hogy ezt most hogyan kell használnom, hogyan kell betöltenem, mert új volt, és nem tudtam. De akár mondhatnám a Dr. House-ból azt az epizódot is, biztos sokkal megvan, amikor mondja a beteg a Dr. House-nak, hogy hát ne, hogy ő naponta elhasznál egy inhalációs eszközt, és mégis állandóan fullad, és hogy ez miért lehet, és mondja neki a House, hogy hát mutassa be, hogy hogyan használja, és hát a hölgy az nem belégzi, hanem úgy használja, mint egy parfümöt.
De nekem van egy régebbi sztorim, ami veled történt meg, amikor először volt aszmás rohamod, emlékszel az osztálykiránduláson?
Igen, arra emlékszem, és volt egy aszmás osztálytársam, és akkor neki elkértem az inhalációs szteroidját, és azt befújtam. Igen, emlékszem.
Hát és igen. Ugye a beteg vizitbe abban nagyon sok mindennek bele kell férnie. Ugye be kell mutatkoznunk egymásnak, a panaszok megbeszélése, kórelőzmény, gyógyszerek megbeszélése, az orvosi vizsgálatnak ehhez le kell vetközni, föl kell öltözni, fontos, hogy olyan ruhát válasszon a beteg, amit könnyen le tud venni, vagy könnyen ki tud gombolni, hogy ne menjen el sok idő azzal, hogy feloldja a ruhájának az árjait. El kell végeznünk járulékos méréseket, ugye nem csak az alapvitális paramétereket nézzük, mint testhőmérséklet vagy vérnyomás, azt nem is mindig nézzük, mert az orvosnál mindig magasabb a vérnyomás.
Igen, ez a fehér köpeny effektus, hogy az orvosi rendelőben mindig magasabb vérnyomást mérünk.
Én ezért szeretem, hogyha a beteg otthon nyugalomban méri a vérnyomását, és azt az eredmény mondja, ugyanakkor szakítunk időt arra, hogy megtanítsuk a beteget arra, hogy hogyan kell a vérnyomást mérni, 5 perc pihenés után, nyugalomban, ülőhelyzetben, mindig ugyanúgy, ne gondoljon semmire, ne nézzen tévét, ne beszéljen senki, ez ne idegesítse föl magát.
De szerintem az fontos, hogy itt elmondjuk, hogy ez nem arra megy ki ez az epizód, hogy minél gyorsabban végezzenek a betegek az orvosnál, hanem arra, hogy ezeket a megelőző, adminisztratív, anamnézis felvevő kérdéseket minél gyorsabban átrágjuk azért, hogy utána többet tudjunk foglalkozni a fizikális vizsgálattal, a további mérésekkel, a terápia elmagyarázásával, és ugye most már az adherencia szerint gyógyítunk, tehát nagyon fontos az, hogy a beteggel közösen válasszuk ki a terápiát, nyilvánvalóan az aktuális irányelvek szerint, de hogy az egész epizódnak nem az a lényege, hogy mi gyorsabban szeretnénk ellátni a beteget, hanem mi azt szeretnénk, hogy több idő jusson magára a betegre, és kevesebb idő menjen el az ilyen járulékos, szükséges dolgokat, de hát azt is fontos megemlíteni, hogy egy jó anamnézis az egy fél diagnózis.
Ez így van, de hát a rendelkezésünkre álló időbe kell minél több hasznos dolognak beleférnie, mert a beteggel, hogyha elvégeztük a megfelelő vizsgálatok, akkor meg kell beszélni annak az eredményét, és a terápiát, hogy mit kell csinálni a betegnek, azt meg kell alkotni, le kell írni, el kell magyarázni, meg kell tanítani. Amikor jön hozzám egy visszatérő beteg, akkor mindig azzal kezdem, hogy vegye elő a gyógyszerét, az inhalációs gyógyszerét, és mutassa meg, hogy használja. Mert rögtön egy oktatással kezdődik, egy ellenőrzéssel kezdődik a vizit, és amikor befejezzük a vizitet, akkor is megmutatom én a saját eszközeimen, hogy hogyan kell azokat használni, adok hozzá betegtájékoztatót, és szépen leírom, hogy mit kell csinálni, mert a betegek nem fognak emlékezni mindenre, ami elhangzott, de ami nagyon fontos, annak tudjanak utána nézni. Sőt, még oda is szoktam adni a betegnek a javaslatot, a leletet, hogy olvassa el, hogy a számára egyértelmű-e, és amíg a beteg olvassa, addig én tudom írni a recepteket, tehát nem egy elveszett idő.
Igen. Hát meg még szerintem, amit én ugye nagyon sok szájban nézek be egy nap, szóval azért én nagyon sok szájhigiénével találkozok egy nap során, és azért vannak ilyen általános dolgok, amiket érdemes ilyenkor figyelembe venni, hogy ha fogorvoshoz megyünk, akkor előtte mossunk fogat. És ezek mind-mind ilyen nagyon alapvetőnek tűnő dolgok, de azért meg szoktam időnként lepődni, hogy ez mások számára mennyire nem egyértelmű, de közben meg vannak ilyen nagyon aranyos betegek, amikor reggel megyek vizitelni, és mondják, hogy jaj, ő még nem akarja, hogy belenézzek a szájába, mert még nem mosott fogat, gyorsan fogat mos, és akkor odajön hozzám a vizit után, és akkor nézzek bele a szájába. Szóval nyilván mindenféle esettel találkozunk, de szerintem itt is érdemes erre odafigyelni, és nyilvánvalóan egyébként ebbe az orvos-beteg kapcsolatba az is hozzátartozik, hogy én is figyelek arra, hogy hogyan nézek ki, én is ápolt kézzel megyek bedolgozni, azt mondjuk nem tudom megígérni, hogy ha ügyeletben jön hozzám valaki hajnal kettőkor, akkor nem lesz kózos a hajam, de ettől függetlenül mi is figyelünk a saját megjelenésünkre, és szeretnénk egy olyan, az a célja egyébként, hogy egy olyan közeget teremtsünk az orvos-beteg kapcsolat során, ahol a beteg biztonságban érzi magát, és bizalommal fordul felém, és szerintem az még egy sarkalatos kérdés, amit én szoktam alkalmazni, és ezt amúgy Németországban tanultam meg nagyon, hogyha azt látom a betegen, hogy ő neki valami nem tetszik, vagy valamit tőle így óckodik, akár például nálunk is a szteroidos orsprétől, vagy nálatok a szteroidos inhalátortól, akkor meg szoktam kérdezni, hogy de mitől fél? Mondja el nekem, hogy mi a félelme, mi a probléma, mert hogyha elmondja, akkor én azt meg tudom cáfolni, vagy meg tudom neki magyarázni, vagy el tudom mondani, hogy ez miért igaz, vagy miért nem igaz, és akkor ezzel nem úgy megy el a beteg, hogy van egy keserű szájíze, hanem mindig, én például az anamnézis végén is meg szoktam kérdezni, hogy van-e valami, amit nem kérdeztem, de fontos lehet. És ilyenkor mondjuk nagyon sokszor kiderül, hogy a beteg szoptat, vagy valami hasonló, de hogy ilyenkor én is ember vagyok, én is kihagyhatok valami kérdést, ezért ezt fel szoktam tenni, de az is fontos, hogyha betegként megfogalmazódik bennünk egy kétség, egy akár úgy gondoljuk, hogy hülye kérdés, akkor is tegyük fel, mert hogyha feltesszük, akkor kaphatunk rá választ. És hogyha nem válaszolnak a kérdésünkre, akkor nyugodtan mondjuk azt, hogy mi feltettünk egy kérdést, és szeretnénk erre választ kapni. És egy bizalommal teli orvosbeteg kommunikációban ennek helye van.
Igen, nálunk nagyon fontos, hogy a beteg az ne úgy menjen el, hogy kétségei vannak, vagy nem hiszi el, nem fogadja el, amit mondtam, mert annak semmi értelme, hogy eljön a beteg, én gondolok valamit, elmondom, fölírjuk a gyógyszert, és a beteg úgy megy, hogy na, ezt ő biztos nem fogja beszedni, mert ő antibiotikumot nem fog szedni, ösztereoidot nem fog szedni. Akkor ez egy elvesztegetett idő a beteg részéről is, meg az én részemről is. És az esetek hátterében, az esetek nagy részében valamilyen tévhit áll. És a tévhiteket tényszerűen lehet megcáfolni, vagy ha valóságos alapja van, akkor meg lehet beszélni, mert lehet olyan problémája a betegnek, amikor igaza van. Tehát a betegnek lehet igaza, nem mindig az orvosnak van igaza, csak mi ehhez egy kicsit jobban értünk, és sokkal nagyobb a tapasztalatunk.
Igen, pontosan. Szóval fogalmazzuk meg a kérdéseinket, készüljünk fel az orvos-beteg interakcióra, tehát készüljünk fel rá, hogyha orvoshoz megyünk, és merjünk kérdezni, és bízunk abban, hogy azért, ha belegondolunk, hogy maga az orvosi egyetem 6 év, utána a szakképzés még 5, tehát az a valaki, hogyha szakorvoshoz megyünk, de ha már rezidenshez megyünk ügyeletben, ő is már minimum 6 éve csak az emberi testtel foglalkozik. És ami szerintem még egy olyan dolog, amit mindenképp említsünk meg, az az, hogyha orvosként egy orvosbeteg kapcsolat után mi azt mondjuk, hogy szeretnénk egy másik szakemberhez elküldeni a beteget, mert ez nem a mi területünk, vagy úgy gondoljuk, hogy a másik szakember ehhez jobban ért, akkor ne úgy távozzunk betegként, hogy ó, hát ez se tudta, hogy mi a bajom, hanem értékeljük azt, hogy az a kollega felismerte, hogy ez nem az ő kompetenciája, és tovább küldi a beteget egy olyan orvoshoz, akinek viszont ez a kompetenciája, és akit tud fogni, vagy tud majd segíteni a betegen.
Igen, hát vannak olyan betegségek, olyan panaszok, amelynek nem tudjuk az okát, ilyennek neve is van, ismeretlen eredetű láz, ismeretlen eredetű krónikus köhögés, kezelésre nem reagáló köhögés például. Tehát ahhoz, hogy ezt ki tudjuk mondani, ahhoz nagyon sok részvizsgatot kell elvégezni, és nem feltétlen nekem tüdőgyógyásznak kell minden, mert el kell küldenem fürorgégészhez, el kell küldenem röntgenbe, laborba, nem egyszer gasztroenterológushoz, hogy van-e refluxbetegsége az illetőnek, és utána majd, amikor már végigjártuk az összes potenciális okát annak a panasznak, és nem találjuk az okát, akkor mondhatjuk azt, hogy ismeretlen eredetű.
Vagy pszichés, mert pszichést is csak akkor mondhatunk rá valamire, hogyha előtte kizártunk mindent, ami szervi eredetű lehet, mert azért ez is nagyon fontos, hogy ezeket ki kell zárni.
Igen, nagyon sok esetben jönnek pánikbetegek nehéz légzéses panaszokkal, és hogyha én nekik csak annyit mondok, hogy maga pánikbeteg, és csak úgy érzi, akkor attól ő neki még a panaszai nem fognak elmúlni. Hogyha viszont én a mérésekkel megmutatom neki, hogy legyen nyugodt, mert van elég levegő, nagyon szépen tudja hasznosítani a szervezete, ilyenkor ezt kell csinálni, ilyen légző gyakorlatot csináljon, ez meg fogja oldani azt a problémáját. Lám, most is megoldotta, akkor a betegnek adok valamilyen mankót, hogy amikor csak pszichés oka van egy nehéz légzésnek például, akkor tudjon mihez nyúlni.
Igen. Ilyenkor én is meg szoktam nézni a GG-jüket, és szoktam mondani, hogy hát ez szép tága hangrés, szóval minden rendben van, ott megy a levegő, higgyel nekem, hogy ott megy a levegő, és akkor ilyenkor, ha olyan a készülék, akkor meg is tudom nekik mutatni a képernyőn, és ez sokat szokott segíteni, hogy látják is, hogy ez tényleg úgy van.
És hát a végén vagy azt szoktuk mondani, hogy ha meggyógyult, akkor nem kell visszajönni, vagy ha nem egyértelmű a dolog, vagy panasza van, akkor jöjjön vissza, és a kontrollvizsgálatokat nem azért szoktuk javasolni, hogy a beteget mi fárasszuk, hanem azért, mert le kell zárni, és a gyógyulás után is vannak olyan gyógyszerek, amiket szedni kell, vagy meg kell beszélnünk, hogy mire figyeljen, hogyha legközelebb ilyen előfordul.
Igen, szerintem ezt jól összefoglaltuk, és nekem nagy veszőparipám ez az orvos-beteg kommunikáció, mert azt látom, hogy még mindig nagyon sokszor téves elvárásokkal megyünk orvoshoz, és sokszor orvosként is tévesek az elvárásaink a betegekről, mert azért nyilvánvalóan ők nem olyan mértékben ismerik az emberi test működését, mint mi, és mindenki magából indul ki, és ugyanazt várja el a másiktól, amit ő is tud, de hát nem vagyunk egyformák, és nagyon sok dolog van, amihez én se értek, mert nem a szakterületem, és tuti fix, hogy egy tapétaboltban meg én fogok hülyeségeket kérdezni, mert közöm nincs hozzá. Köszönjük, hogy ma is velünk tartozatok, ez volt a Kedves Testem Podcast légutak egészségről szóló minisorozatának második epizódja. Várunk vissza titeket jövő héten is, hogyha van kérdésetek, írjátok meg nekünk Instagramon. Kedves Testem Podcast, egészség, kívül, belül, körülötted. Sziasztok!